Jackson, shine like gold, buddy, and it shine like gold. Working on a railroad for $1 a day. Working on a railroad for $1 a day.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Év az már ez egy rendes felnőtt kor, és hát a Maladipa az 25 éves, aki esetleg nem ismerné, bár az vessen magára, a Maladipa az egyik legjelentősebb alternatív színház Magyarországon, és ahogy olvastam, nemzetközi híri is olyan, hogy az egyik legjelentősebb alternatív színház Európában. Hogy jött létre 25 évvel ezelőtt, erről fogom kérdezni a színház atyját és ötletgazdáját, aki itt van most velem, Balázs Zoltán, szeretettel köszöntöm.
Én is, mindenkit, hallgatókat is.
Hogy jött létre a színház? Tehát mikor jutott neked eszedbe, hogy hozzál létre egy ilyen színházat, mert te jártad a világot, itt végeztél a színművészetén, színész szakon, rendező szakon, tehát gyakorlatilag a színház az életed, de hogy miért gondoltad, hogy neked egy saját és teljesen önműködő egyedi színházat kell létrehoznod?
Nem gondoltam.
Nem gondoltad?
Nem az én ötletem volt. A véletlenek, a sors ironikus játékai úgy alakították ezt a helyzetet, hogy megkerestek, és tudatosan kerestek meg, ugyanis ez a Dragan Ristić nevű szerb producer, aki kitalálta, hogy cigány és nem cigány származású művészekkel szeretne Magyarországon világszínvonalú színházat létrehozni, több rendezőt felkutatva azt az utasítást kapta mindenkitől, hogy nagyon izgalmas, nagyon érdekes, de nem mi, hanem ez a fickó, aki ott van a Színművészeti Egyetemen végzős szakon a rendező tevékenységet illetően, és hát a Balázs Zoli ezt be fogja vállalni, mert imádja az ilyen exotikus, őrült, lehetetlen vállalkozásokat, ez annak tűnik, mondták. Aztán Forgács Péter, Zsótér Sándor, Schillinger pedig jó páran, és tényleg megkeresett, és közölte velem, hogy Zsák vagy a behódolás című darabot szeretne bemutatni a Roma parlamentben, és hát kérdeztem, hogy tudja, hogy ez az egész világon már bukott, mondta, hogy tudja, és kérdeztem, hogy miért gondolja, hogy most nem fog. Hát nem tudja, ő azt érzi, hogy ezek így együtt állnak, ezek a csillagok, és ez csak jó véget érhet. Úgyhogy mondtam, hogy ez annyira kamikáze ügy, és annyira izgalmas egyben, összeszedtem a színészeket, meg voltak néhányan, akik már általa föl voltak kínálva, plusz Gombár Juditot, Isten nyugasztalja, aki az én állandó jelmezés díszlettervezőm lett a későbbiekben, meggyőztem, hogy figyelj, csináltál te már néhány speciális ügyet a világban, meg Magyarországon, itt lenne egy újabb, mit szólnál? Azt mondja, hogy annyira lehetetlen, hogy vágjunk bele, és akkor elmentünk a Róma parlamentben, ott láttuk, hogy színes rózsás szín, mindenféle függönyök közepette, roma installációk vannak elhelyezve, tehát például ilyen repett tükrök, ami előtt rozsdás vas volt, és rá volt írva, hogy a roma idegrendszer, ezt tisztán emlékszem, hogy ez fogadott először. Na, a lényeg az, hogy nem ragozom, hogy ebbe az egész őrületbe belekerültünk, és önmagát megíró történetként olyan eufórikus találkozásba találtuk magunkat, mindannyian színészek, alkotók, nézők, ami gyakorlatilag vízre tette a mi hajónkat, és ennek kapcsán elkészült Egyesült a Bolondok iskolája, ahol már nem csak cigányul és nem cigányul, hanem már latinul is beszéltek a művészek, csatlakozott hozzánk Kálid Artúr, Molnár Erika és sokan mások, és aztán ebből született a Négerek, ami még euforikusabb, még őrültebb előadás volt, és ilyen értelemben a szakmát, a kritikát is meglepő módon máshonnan közelítő alkotás, ami gyakorlatilag egy idő után kötelezett engem, hogy beletanuljak a társulat vezetésbe, ugyanis azt kérték a művészek, hogy ennek adjunk perspektívát, adjunk lendületet, és ne folytsuk el csak azért, mert nem úgy vagyunk összerakva, hogy minden nap ráérünk, és mindenki szabaddá tudja magát tenni, mert többféle társulatból kellett egyeztetni, és akkor hát éjszakánként nekiálltunk próbálni, meg egyeztetni az óráinkat, és hát igazából azt kell mondanom röviden, hogy egy magát megíró sikertörténetté vált az első 6-7 előadáson keresztül.
Ugye a Malabdipe az lovári nyelven azt jelenti, hogy találkozások, hát összetalálkoztak azok az emberek, akik ezt a színházat létre tudják hozni, a név az kitől származik?
Hát a lovári, és ugye a cigány származású művészek adták, amikor megkérdeztem tőlük, hogy ők hogy mondanák ezt az élményt, találkozások szintjén ránk hatással lévő élményt, és akkor ők azt mondták, hogy Malagyipe, tehát az ő nyelvükről is. Én ezt nagyon szép ajándéknak és gesztusnak fogtam fel, és hát nagyon jól cseng a világon, bárhol játsszuk, Iránban vagy Amerikában az előadásainkat, Maladájp, Malagyip, Malagyip, mindenféleképpen hívnak minket, és mi mindegyikre hallgatunk. Ez pont ugyanolyan, mint a Zoltán, Szultán, Zolka, tehát, hogy Franciaországban teljesen másképp neveznek, mint Németországban, és Isztambulban legutóbb, hát ugye nagy sikerem volt ezzel a névvel. Szóval, hogy a Maladipe is egy brandé nőtte ki magát, és ez a név, a zeneisége, a szépsége, és főleg a tartalma azért sokat segített ezen.
Meg hát van egy ilyen egzotikus jelentése, mert mindenki utána néz, hogy mi a csoda lehet ez. Tehát alapvetően jó marketing fogás, mert jó felkelti az érdeklődését azoknak, akik kíváncsiak.
Nem tudom, hogy te emlékszel rá, vagy a hallgatók emlékeznek rá, de volt egy év, amikor mi megengedhettük magunknak támogatók által, hogy egy plakátkampányt indítsunk, és az volt a plakátokon elhelyezve ez a szlogen, hogy én is a Maladipét nézem. És Törőcsik Mari, Pásztor Anna, Csepeli György, Klein Dávid, Kis Tibi, szóval nem akárkik adták a nevüket és az arcukat, Kepes András, és tele volt 3 metró megálló ezekkel a plakátokkal, és hát mindenki vadul nézte, mi az a Maladipa, amit a Törőcsik néz, amit a Pásztor Anna néz, és hát elképesztő figyelmet kaptunk. De az a gyönyörű ebben, és igazából csak azért mesélem el, mert megint a kreatív energiák és erők és a teremtő szándékok, jó szándékú energiák találkoztak, és olyan partnereket, olyan együttműködő, jófej személyeket találtunk, akik ezt hozzájárulásként meg tudták támogatni, és hát így hoztuk létre ezt a sikeres plakátkampányt.
És hát ugye nem csak a plakátkampány lett sikeres, hanem maga a Maladipe is, ugye hiszem a 25. születésnapot ünnepeljük most. Ez alatt a 25 év alatt rengeteg darabot rendeztél, hát én itt megnéztem a portfóliódban, most nem állnék neki ezt így felsorolni, mert így egyszerűen csak így lapozok, közben szerepelsz is ezekben a darabokban, szerepeltél máshol is. Hogy egyezteted össze a színészi meg rendezői ambícióidat, hogyha egyáltalán vannak ilyen típusú ambícióid, vagy egész egyszerűen ez is csak hozza saját magát, ahogy így minden a színházban.
Az az igazság, hogy megint a véletlenek, meg jó szándékú személyek által lettem én rendező, ugyanis engem színész szakra vettek föl első sorban, Benedek Miklós osztályában jártam, amikor első évvégén megkérdezte, hogy amúgy mit csinálunk, amikor nem itt próbálunk éjfélig. És akkor mindenki mondott valamit, én meg azt mondtam, hogy Fernando Pessoa tudathasadásos portugál költő verseiből írok egy 4 tételes játékot. Micsoda, kérdeztem, mit mondtam, hogy igen, hát ezzel foglalkozom, hát ő ezt szeretné elolvasni. Én meg mondtam, hogy nem. Na, a lényeg az, hogy meggyőző erejét latba vetve, én végül odaadtam neki ezt a példányt, és másnap fölhívott Jordán Tamás, hogy Tamás vagyok a Merlin igazgatója, itt ez a jó kis anyag előttem, és hogy nagyon jó lenne ezt, hogyha a színházban itt megrendezni. Hát mondom, nem vagyok rendező, hát akkor itt az ideje, mondta, hogy ki próbálja a szárnyait. Ráadásul én a Portugál-Magyar Baráti Társaságnak vagyok, azt hiszem az alelnöke, nem az elnöke, tehát hogy szívéhez közel álló anyagról lévén szó, ő erre teret, időt, energiát és egy kis pénzt is szánna. Na, hát mondtam, mit veszíthetek, megrendeztem ez az Ősi Szorongás című első munkámat, és siker lett. És akkor jöttek a különböző, már az egyetemen tanító tanárok nézni, vitték a hírét, és a következő év elején, amikor mentem be a színészórámra, Tiszeker Lajos bácsi, akinek a neve sok mindenkinek jelent sok mindent, de azt állíthatom, hogy ráépítették a színművészeti, tehát volt ő aztán a színművészeti, de minden tudott, mindenhol ott volt. Közölte velem, hogy majd ő bekopog az órára, és el fog engem vinni valahová. Mondtam, hogy biztos, hogy nem, mert nekem ez egy komoly elmélyültségre időt és lehetőséget adó alkalom. Mondta, hogy nem, ő már megbeszélte Benedekkel. Mondom, mit? Hát majd megtudom. Tényleg bekopogott, tényleg elmentem, mert ugye a Micu is mondta, hogy tessék menni. Átvitt a másik épületbe, a Vas utcába, és azt mondta, hogy itt a posztgraduális rendező felvételi. Hát mondtam, és mi közöm nekem ez? Mondta, hogy most be kéne menni az ajtón, és hát beszélni a felvételiztetőkkel. És hát bementem az ajtón, Babarci, Zsámbéki, Aser Tamás, Csiszár Imre, Székely Gábor, szóval egy nagyon érdekes névsorhoz tartozó személyzet ült a kanapén velem szemben, és akkor megkérdezték, hogy miért akarok rendező lenni. És mondtam, hogy én nem akarok rendező lenni, akkor mi szerettem volna lenni, vagy miért? Mondom, én mindig is bohóc akartam lenni, akrobata bohóc, a cirkusz az én életem, de hát ugye nem jöhetett össze gyerekként, és akkor erről meséltem fél órát. Majd megköszöntem, kimentem, ők is megköszönték, visszamentem az órára, majd megint kopogott Lajos bácsi, hogy akkor mostantól kezdve én a rendező szaknak vagyok a tagja, ahol úgy voltunk, hogy Balázs, Béres, Bodó, tehát a Balázs Zoltán, Béres Attila, Bodó Viktor osztálytársakként indultunk, és hát nagyon másfelől közelítettük a színházat, tehát aki ismeri a munkánkat, a munkáinkat, a gondolkodásunkat.
Most is, de ez szuper dolog szerintem.
Jó, tényleg, abszolút, és hát főleg az volt nagyon érdekes, amikor egymást kellett rendezni. Tehát ennyire különbözően látni a színházat azért nagyon jelentős próbatételt jelentett mindannyiunknak, főleg amikor alanyként, médiumként hozzá kellett rendelődjünk az adott elképzeléshez. De azt gondolom, válaszolva a kérdésedre, hogy megint szerencsés csillagzat alatt, megint sok jó szándékú ember, mester, művész, mentor mentén kapcsán tudtam én igazából kipróbálni ezt a lehetőséget, és bár féltem tőle, hogy fogom a kettőt egyszerre végezni, nagyon hamar összesimult ez a két szak, és megtaláltam a ritmusát, hogy hogyan kell nappal színészként készülni, hogyan kell éjszaka hajnalban rendezőként készülni.
És hát ugye a Maladipében meg mindenre van lehetőség, plusz még vezetni egy társulatot, ami megint csak egy harmadik típusú hozzáállást kíván, mert ugye ez egyfajta menedzseri, egy közösség összetartó, tehát azért jó sok tulajdonságot kell így ötvözni ahhoz, hogy egy társulat hosszú távon, most ugye 25 éven keresztül működőképes legyen.
Hát igen, úgy szoktam mondani, hogy többszörösen terhelt művész vagyok, erre is, arra is oda kell figyelni. Ha nem is akartam, kellett. Tehát egy idő után tudomásul kellett venni, hogy bizony erre meg erre a képességemre is szükség van. Tehát 15-20 lépéssel a társulat előtt kell járnom, persze nem egyedül, tehát munkatársak, alkotótársak nagyon sokat segítenek, könnyítenek és tesznek hozzá ehhez a folyamathoz, de a felelősséget nekem kell vállalni. És nem csak művészileg, hanem strukturálisan, anyag és a többi. Hál' Istennek azt kell mondanom, hogy ez a 25 év, ami valójában 50, annyit dolgoztunk olyan intenzitással, hogy ezt lazán nevezhetem 50 évnek is, tehát hogy megvolt ez rendesen fejelve. Nagyon sokfélét és nagyon sokféle alkotóval tudtunk megosztani és kipróbálni. Azt hiszem, hogy Maladipésnek lenni életforma, mert egy másfajta szemléletet, hozzáállást igényel. Egészen új típusú befektetések alakították azt a folyamatot, evolúciót, amiről ma 25 év kapcsán beszélhetünk. Tehát, hogy a kockázati faktornak bizony szerepe van a mi előadásainkban. Tehát nem csak a biztonságos, kipróbált, bepróbált, pontosan meghatározott koordinátáknak, hanem az ezt felülíró pillanatnak és véletlennek is fontos szerepe van. Erre nem minden színész alkalmas, másfajta idegrendszer, humorérzék, egészen másfajta mentális kondíció igényeltetik, ezt van, aki hozza, és van, akinél meg stimulálni kell, és kondícióba kell hozni. Tehát, hogy ezeket a dinamikákat is időben föl kellett ismerni, hozzá kellett rendelni metódust, gyakorlatokat, játékokat. Én ilyen típusú vagyok születésemtől kezdve, hogy struktúráltan gondolkozom. Tehát hagyom, hogy hasson rám a világ, de utána valahogy megpróbálok valamiféle rendszert látni. Ide kapcsolódik talán még az a kézzelfogható elképzelés vagy gondolat is részemről, ami sokat adott ahhoz, hogy én olyanná váljak, vagy úgy alakítsam az életemet és másokét, amilyenné végül sikerült, hogy végül rájöttem, hogy nem elég csak rendszeren kívülinek lenni, hanem saját rendszert érdemes létrehozni. És én ezért nagyon sokat tettem, mert nem kerestem az illeszkedés lehetőségét, a másokhoz képest önmagamat megfogalmazó attitűdöt, meg nem követtem recepteket, mintákat és a többi, hanem a saját utunkat járva minden felelősséget vállaltam. Ha nem sikerült azzal, ha sikerült azzal együtt. És ez azért valamiféle felszabadító idegenséget, másságot, kívülállóságot adott, és ez az ajándék, ez visszafordítható volt rengeteg elvetemült, szenvedélyes művész munkájába.
Ugye azt mondod, hogy nem tudom én kívülállóságot, meg másságot, de közben azzal, hogy létrehoztál egy rendszert, meg létrehoztad a Maladipit, van egy olyan hely, ahol otthon vagy, ahol te bent vagy, és ahol a más, és nem pedig ti. És szerintem ez egy nagyon erőteljes, megkülönböztető faktor például a Maladipe és más típusú alternatív színházak között. Számomra, amikor így az alternatív színházakban gondolkodom itt Magyarországon, akkor számomra a legtöbb alternatív színház az megmondó színház. A Maladipe meg számomra egy kérdéseket feltevő, gondolkodtató színház. És az én habitusomnak a megmondó színházok hát nem illeszkednek, mert hideglelést kapok tőlük, amikor valaki el akarja nekem mondani, hogy mit kéne gondolnom a valóságról.
Igen, tudva, hogy különböző receptek, sémák mentén működnek, nem csak alternatív, hanem kőszínházak, meg egyesületek, meg együttesek, meg mindenféle intézmények és csoportosulások. Mi azt gondolom, hogy kerültük mindig, ez nyilván a személyemből is fakad, a direkt üzeneteket. Én nem szeretem az ilyen harcias vélemény megformálását színpadról mikrofonba üvöltve kifejezni, mert úgy érzem, hogy didaktikussá válik, és kontraproduktív. Tehát pont ezt a fajta finomságot, törékenységet, sokrétegűséget veszítjük el, ami az alkotásnak a pillanatban megszülető, az átolvadás művészete által megvalósuló teremtő energiának a sajátja. Erre föl lehet készülni, ahogy Hamlet mondja, készen kell rá lenni, de nem lehet kőbe vésni, és kizárólagosan egyfajta módon önismétlő jelleggel mindig ugyanazt harsonázni. Tehát, hogy én kerültem az ilyen típusú didaktikus törekvéseket, tudom, hogy ennek van divatja, receptje, létjogosultsága, van, akik nagyon magas színvonalon végzik, van, akik meg hát utánzás szintjén megpróbálják ezt felülírni, vagy utolérni. Én ezt tudomásul veszem, mint ahogy volt politikai színház mindig, piszkátorék, és sokan gyakorolták, Brecht akár, de mi nem ezt az utat választottuk, vagy nem ez az út választott minket. A lényeg az, hogy én megpróbáltam sokfélét, sokféle műfajban, sokféle stílust egyesítve megtalálni a magunk változatos lehetőségeit, és ehhez természetesen kellett egy újra formálódó, egy önmagát újra fogalmazni, és újra gondoló együttes összessége. Ezért inkább kockáztatva mindig egy más típusú szerző, más típusú művét próbáltuk színpadra adaptálni. Tehát, hogyha elég idéznem Ostrovskit, vagy idéznem Zsönét, vagy idéznem Hölderlin, tehát három teljesen különböző világ, univerzum, ami, ahogy például Vörös Sándor teomachiája, ami az egyik legsikeresebb, legemblematikusabb előadásunk Béres Ilonával a főszerepben, írta, mint instrukció maga a szerző, hogy egy láthatatlan világot kell láthatóvá tenni. Na most aztán ennyi a recept. Hogy ezt te hogy oldod meg, és hogy hogyan lesz ez érzékenyen és érzékileg a nézőkre hatással, ez meg rengeteg kihívás és legyőzendő impulzus sajátja. De szerencsém volt, és ezt muszáj elmondanom záró akkordként ennek a kérdésnek a kapcsán, hogy én ugyanúgy, ahogy a semmiből, a véletlenek kapcsán kaptam egy ilyen lehetőséget, hogy alakíthatok, formálhatok, gondozhatok egy társulatot, egy együttest, egy brendet, úgy megkaptam a Jóistentől, a szerencsétől azt az alkotógárdát is, Gombár Judit nevét már említettem, de Gócán Judit dramaturgot muszáj megemlítenem, Sári László zeneszerzőt, Szüllősi András koreográfust, akik mentén, akikkel szövetkezve olyan világokat tudtunk egységes ízléssel, hozzárendelt energiával és képességekkel teremteni, amelyek aztán megrajzolták a Maladipe sokarcúságát. És én abban vagyok érdekelt, hogy ez egy sokszínű virág legyen így az emlékezetben.
Hát elég sokszínű, mert ugye említetted, hogy hányféle szerzőt dolgoztok fel, egészen más műfaj, különféle értelmezései a színháznak, amiket mégiscsak a Maladipében fel tudtok dolgozni a saját szájízetek szerint. Nagyon sokféle kultúra, amihez hozzányúltok. Szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, főleg ma, amikor a kultúra az tényleg lehet egy összekotor kapocs a különféle ellentétek között. Tehát gyakorlatilag ez egy tényleg sokszínű virág, amit létrehozott a Maladipe, és folyamatosan változó világ, hiszen azért a 25 év alatt nyilván a Maladipe is nagyon sokat változott.
Hál' Istennek! Azt gondolom, hogy akkor érdemes előre haladni az időben, hogyha ma kicsit más vagyok, mint voltam tegnap, vagy legalábbis ezt tudom mérni, tesztelni, és mások számára elérhetővé tenni. Én mindig törekedtem arra, hogy ne hordozzak, csak alapvetéseket, olyan értékeket, amelyek átemelendőek, de alapvetően fölülírva őket, újra tervezve egy más optikát biztosítsak önmagam számára, és önmagamon keresztül mindenkinek, aki szövetkezett ehhez a kalandhoz. Mert azért, ahogy említettem, kalandor kedvű alkotókra van szükség, mert ez egy másfajta expedíció, mint amit megszokott a klasszikus színházi tevékenységben valaki, vagy mondjuk hozzárendel az evolúciójához. A lényeg az, hogy ugye sokféle helyen mérettetett meg a Maladipe. Tehát nem csak Magyarországon belül, hanem különböző, ahogy említetted, kultúrákban, színházi kultúrákban, meg egyéb kultúrákban, ahol nem volt olyan, hogy a mi gondoskodó, szerető közönségünk megbocsátó jelleggel így is úgy is megtapsol. Tehát meg kellett őket szelídíteni, meg kellett győzni, és ott egy dobásunk van. Tehát ez egy másfajta kondíció, amikor egyik nap Algírban játszol, a másik nap Tunéziában, és mind a két helyen neked meg kell hódítani az adott közönséget, akik szintén multikulturálisak, mert ugye nem csak az adott országból jönnek a fesztiválokra. Tehát olyan készenléti állapot, olyan könnyedség, ugyanakkor olyan pofátlan játékosság, de ugyanakkor a huncut kreatív energiáknak egy tudatosulási folyamatában részt vállaló egyéniségre és alkotótársra van szükség, ami, ahogy említettem, speciális kondíciót igényel. De mindez visszafordítható az itthoni működésünkbe. Tehát az a fajta kultúrdiplomáciai tevékenység, ami a Maladipét jellemzi, az rendkívül sok hasznot hozott a Magyarországnak. Mert a mi színészeink másfajta mintázatokat, modelleket, hozzáállásbeli sajátosságok képviseltek, ami egy-egy csapatra, akár vendégként voltak valahol jelen, vagy később egy társulat tagjai lettek, már foghatóan, rezonálható módon beemelendő volt egy működésbe. És ez szerintem így egyénileg, vagy az emberi tényezőket figyelembe véve is hatalmas hozzájárulás. Tehát én azt gondolom, hogy mi nagyon sokat tettünk Magyarországért, és ezt nagyon jó látni, amikor egy-egy művészi megnyilvánulás ezt igazolja a színpadon, vagy igazolja az a fajta nagyvonalúság, és ezt most nagyon szerényen mondom, amit képviselünk abban, amit színpadra alkalmazunk, meg ahogy színpadra alkalmazunk, meg ahogy kommunikálunk, meg ahogy együttműködünk különböző partnerekkel. Remélem, hogy a mi működésünket nem törésvonalak, meg kizárólagos ilyen-olyan döntések, vállalások jellemzik, hanem integratív szemlélet. És ezt a fajta integrációra való képességet, ezt elő kellett készíteni, ezt kondicionálni kellett, ezt próbára kellett újra meg újra tenni, és az eredményeket vissza kellett fordítani, hogy azok másfajta hasznosulást tudjanak ma 25 év után mutatni, illetve a kontinuitás jegyében több generációs, nem csak művészi elosztás, hanem ugye a közönség tagjait is illetően, tehát magnetikus energiákat kell, hogy mozgasson, és azt gondolom, hogy ehhez átadható tudással kell rendelkezni, nem csak felhasználható, hanem mások számára elérhető. Ezért fontosak a metódusok, a módszerek, a workshopok.
Ugye azt írod, hogy megfogalmaztad az öt kapu elnevezési színház metodikai koncepciót. Mi ez az öt kapu?
Hát öt különböző kapu, amit keresztül vissza lehet térni, vagy legalábbis az általa megfogalmazott tanulmány szerint a színház lényegéhez. Ez azért fogalmazódott meg bennem, mert Chicagóban, amikor rendeztem, 250 színházban. Chicagóban sikerült nagyon sok színházban sokféle előadást látnom, és rájöttem, hogy igazából eszenciálisan azt képviseli, amit amúgy látok a világban, Magyarországon is, hogy ezerféle produkció van, de nincs sorvezető. Tehát valahogy olyan mindenki valamit oda álmodik a színpadra, de hogy miért pont ezt, miért pont ezekkel az emberekkel, miért pont ilyen formán, erre nagyon kis százalékban kap végül választ a közönség. És ezért nem tudja kódolni, hogy ő minek a részese, mit látott pontosan, hogy kéne ehhez viszonyulni, vagy ő mit tudna ehhez felajánlani önmagából, és elveszik a rengetegben, mint Ábel. Tehát én arra gondoltam, hogy érdemes lenne újra gondolni egy kicsit a mi lehetőségeinket, feladatainkat alkotóként, és az első 15 percnek a hasznosulását megfogalmazni. Ugyanis ha ebben az említett 15 percben a néző érti a jelrendszert, tudja, hogy milyen kulcsban tervezték meg, majd vitelezték ki az alkotók ezt az eseményt, aminek ő meghívott vendégeként, de résztvevője, aktív résztvevője, akkor teljesen másképp rezonál ez az egész vállalkozás, és másfajta hozadéka, hasznosulása van. Magyarul letisztultabb, lényegre törőbb, minimalistább, emberibb és személyesebb találkozásokat hoz létre, miközben rendkívül sok stílussal és döntés kapcsán megfogalmazott ilyen-olyan értékekkel, vizuális, akusztikai ingerekkel találkozik a néző. Tehát nevezzük leltározásnak, vagy tetvetlenítésnek, vagy egy lomtalanítási, vagy kitisztítási folyamatnak, és hát ennek kapcsán én 5 különböző irányból, 5 különböző úton terveztem meg a visszatérés lehetőségét, ez főleg olyan művészeknek, alkotóknak lesz majd érdekes, akik alanyi módon érdekeltek abban, hogy rendet rakjanak a színház csinálás egészében, egyfelől jelenben, másfelől a jövőt illetően, és hát nem csak átadni szeretnének valamit, hanem megérteni, feldolgozni, értékelni, és abból a profitot írva, állítva, kipróbálva visszaforgatni a közös játékba. Úgyhogy csintalan huncut szellemű és igényes alkotóknak szól ez a metódus, de gyakorlati vonatkozásokkal, és a nézőknek meg úgy kell elképzelni, vagy a hallgatóknak éppen, mintha egy térkép lenne, amin egyértelművé válik az illetőnek, legyen az alkotó vagy néző, hogy a Mona Lisát nem Firenzében keressük, a Dávid szobrot meg nem Párizsban. Szóval körülbelül ez a lényege a játéknak.
Azt mondtad, hogy a színház lényegéből indultál ki. Mi a színház lényege?
Az útkeresés maga, a törékenység, a pillanatvarázsa, az átolvadhatóság, a vipasszana meditáció, szerintem sokan hallottak már erről, amikor csak úgy nézed a tűz szikráit, ahogy lobognak, ahogy táncolnak, vagy a hóesést, és akkor a hópelyhek zuhanását, szállingózását figyelve átolvadsz az adott eseménybe. Tehát egyfajta észrevétlenség, áttetszőség jellemzi az adott eseményben való alkotók és nézők közötti, vagy befogadók közötti találkozás, másfelől meg tudatosulási folyamatok, amelyek azt jelentik, hogy visszatérünk a kezdetekhez, és nem felejtjük el, hogy honnan jöttünk, honnan indultunk. Tehát ezt a régi nagyoktól érdemes eltanulni, mert nem mi fedeztük fel a spanyol viaszt. Tehát, hogy mi hihetjük ezt, meg gondolhatjuk, meg önérzetesen, meg az egónkat táplálva kábíthatjuk magunkat azzal, hogy bezzeg én, de hát bezzeg előttünk jó sokan, sokféleképpen már fölfedezték. Az értelmezése a már meglévő eredményeknek és ezeknek az újrafelhasználása más formában, az viszont már a mi kiváltságunk vagy a mi lehetőségünk. De ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha folyamatosan egyeztetjük az óráinkat egymással, ha nyitottak és érdeklődőek vagyunk önmagunkra és mások tevékenységére, és kommunikálva egymással meg tudjuk határozni, hogy mire van szükségünk a múltból, a jelenből és mondjuk a gyorsan fejlődő technikából vagy bármilyen egyéb evolúciós folyamatból. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy másfajta hozzáállást jelent, semmiképpen nem rólam, hanem az ügyről szóló attitűdöt. Tehát nem én vagyok a fontos ebben, mint alkotó, bár ugye nehéz egy színház csinálónak ezt elmagyarázni, hogy nem légy exhibicionista, ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy voltak már sikeres vállalkozások, és a színház történet is igazolta ezt, amikor az ügy olyan erős szervező erőként volt jelen, hogy képesek voltak a különböző alkotók lemondani az egójukról, és gyakorlatilag a hozzárendelésük médiumként beteljesíteni az adott folyamat kapcsán. Én ebben hiszek, meg abban, hogy a színház akárhogy is ironizál a világ ma, vagy szarkasztikusan, cinikusan viszonyul ehhez, de mégiscsak egyfajta szentségeknek az őrzője, vagy egy olyan rituális tér, idő és esemény hármas, ami tényleg el tudja időnként érni azt, hogy katarzisban legyen részünk. Hogy ez a katarzis amúgy mit jelent, és kire milyen hatással van, ez egy másik téma, de azt gondolom, hogy a megtisztulás folyamata, nevezzük magyarul, ezt a fogalmat, az mindenkinek jár alanyi módon és jogon.
Örülök, hogy behoztad ezt a katarzist, mert számomra egyébként a katarzis nélküli színháznak nincs értelme, ezt fölösleges időtöltésnek érzem, hogyha ebben nincs részem, miután elmegyek a színházba. Egyrészt azért, mert az ember átél valami olyat, amit önmagában nem tudna megteremteni, másrészt pedig összeolvad azzal a világgal, amit mutattak neki, ami lehetővé teszi, hogy más szerepeket, más érzéseket, más gondolatokat tegyen sajátjává, és akkor ezzel a saját gondolatait, érzéseit tudja továbbfejleszteni. Tehát számomra katarzis nélkül nincs értelme színházba menni, mert időt tölteni az ember otthon is tud.
Maximálisan tudok kapcsolódni, gazdaságos, és nagyon lényegre törő megint, hogyha nem kihasználjuk a nézők idejét, figyelmét, hanem beemeljük az adott vállalkozásba. Na, erről beszéltem az öt kapu kapcsán, ezt el kell tudni érni, és olyan ajánlattal érdemes előállni, ami segíti ezt az egyesülést. A katarzis kapcsán még annyit tennék hozzá alkotóként, hogy ez egy nagyon fontos kihívás, és ilyen értelemben programszerű lehetőségeket fölvető törekvés, hogy artikulálni lehet bizonyos artikulálatlan érzéseket vagy gondolatokat, és a színház, a művészet erre alkalmas, hogyha jó kezekbe kerül, mert akkor segíti a nézőnek az artikulációs készségek mozgásba hozását. Tehát, hogy én pont ezt éreztem, pont így gondoltam, csak nem találtam meg a megfelelő szót. Nem volt még olyan közeg, ahol ezt így meg tudták nekem fogalmazni. Na, itt van szükség igazán arra, amit én már átéltem, amit én már gondoltam, amit még nem tudtam szavakba, gesztusokba, vagy tekintetekbe, pillantásokba öltve megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy ez a fajta érzékenység, ez az, ami állandó mozgást és kihívást jelent, és ezt kell újra meg újra definiálni, szelidíteni, formálni, és alakot és hát testet öltve kapocsként felhasználni a néző, azaz a befogadó, és az alkotó, azaz a közvetítő között.
Amikor egy-egy darabot létrehoztok, akkor te találod ki, hogy mi lesz a következő darab, vagy közösen megbeszélitek, hogy itt van az asztalon mondjuk öt lehetőség, akkor melyikhez nyúljunk hozzá? Tehát mi a munkamódszeretek?
Nem, ezt a demokráciára épülő gesztus nem gyakorlom.